Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Derekos énekünket keressük ki, a 19. Zsoltárt, és ennek az énekünknek énekeljük első, negyedik, ötödik és hetedik verseit. A 19. Zsoltár így kezdődik, az egek beszélik és nyilván hirdetik.
Thank you.
A lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én mondok néktek, lélek és élet. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, úgy, amiképpen ezt olvasom, a Sámuel első könyvének 16. részéből, az első verstől kezdődően. Még az igét olvasom, és Isten szent lelkének segítségével majd magyarázom, és azt alázatos szívvel figyelmesen leülve hallgassuk. Az Úr azt mondta Sámuelnek, meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda? Kérdezte Sámuel. Ha meghallja a Saul, megöl engem. De az Úr ezt mondta. Vigyél magaddal egy üszőbórjút, és ezt mond. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték. Békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. És miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta. Biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekints megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, oda vezette Sámuel elé, de ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Azután Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a hét fiát, de Sámuel ezt mondta Isainak, ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól, minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak, üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzen tehát neki, elhozatta. Ő pedig pirosposgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr, rajta, kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Alázzuk meg magunkat, ami Istenünk előtt, emeljük fel szívünket, gyertek imádkozzunk. Amikor a keresztelőnek voltunk szemtanúi, és láttuk a látható jegyet, a vizet, a gyermek fejére hullani, és amikor halljuk az igét arról, kegyelmes Istenünk, hogy a felkenetésnek az olaja hullott Dávidnak a fejére, nem feledkezhetünk meg arról, amit a te igét külön megemlít, hogy az olajjal együtt a te lelked is kiválasztottra szállt. Hány és hány testvérünknek a fejére hullott már keresztvíz, hány és hány királyt kentek fel az ószövetségi időkben olajjal, de a lelket nem kapták, és a szolgálatuk, egész életük mutatja ennek nyomát. Mi azért fohászkodunk ismét ezen a reggelen te hozzád, kegyelmes Istenünk, hogy a kicsi gyermeket ne csak a vízzel, hanem a lélekkel is, a lélek által is szüld újjá. Tedd örökösévé a te országodnak, fiaddá, fogadottaddá a te szent fiad egyszülötted Jézus Krisztus által. Hálatelt szívvel köszönöm meg neked, kegyelmes Istenem, hogy itt lehetek kelenföldi testvéreimmel együtt ismét. Hogy megadtad azt nekem, akkor több mint 6 esztendő után, hirdethetem nekik az igét, a te szavadat, és ott, hogy ne emberi okosság vagy bölcsesség szavai legyenek ezek, hanem legyen a te igét élő és ható, mely nem tér vissza hozzád dolga végezetlenül. Mindig kiváltság a te nevedben szólni, akár itt, akár ott. De túl tordul az ember szíve az örömtől, amikor úgy fogadják, ahogyan ez a gyülekezet fogadott engem. Hadd könyörögjek, kegyelmes Istenem, édesapám szeme világáért. Hadd könyörögjek második születendő gyermekünkért. Hadd könyörögjek minden családtagunkért, hogy bárcsak láthatnák meg és ismerhetnék meg azt, hogy Jézus Krisztuson kívül nincs másban reménység, sem üdvösség. És külön kérem a te lelkednek erejét ahhoz, hogy szeretteim előtt szólhassak. És könyörgök-e gyülekezet kicsinyeiért, nagyjaiért, hogyha talán számban meg is csappant ez a gyülekezet, lélekben legyen józan, tisztán látó, az ige hűséges követője, tanulmányozója, minden egyes hívő testvér. Annak a nevében kérjük ezt, aki érettünk életét adta, hogy mi üdvözöljünk. Ámen. Az ige hirdetésére készülve a 172. dicséretet keressük ki, és énekeljük. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Bizonságtételem alapigéit, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával bizonságot kíván tenni közöttetek, megvan írva a már korábban hallott igeszakaszban, Sámuel első könyvének 16. részében, a 7. versben így. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Foglaljunk. Keresztelő kapcsán terveztem elmondani, engedjétek meg, hogy itt néhány mondat erejéig még az igétől. Egy kicsit elvegyem az időt, nagy szeretettel köszönöm meg főtiszteletű Takaró Károly püspök úrnak a lehetőséget, hogy ez a keresztelő itt megtörténhetett. Különösen köszönöm, hogy fél perccel az Isten tisztelet előtt átvállalta a keresztelés szolgálatának végzését. Nagyon szépen köszönjük a kiváltságot, hogy ezen a szószéken állhatok, és hogy az ő palástjában hirdethetem az igét. Van egy ilyen proféta, akinek a köpönyege egy másik profétára szállt, úgy csendben szabad kérni, hogy ne feledkezzünk meg erről a palástról, hogyha annak az ideje eljön. Nagyon szépen köszönöm. A másik gondolat természetesen a keresztszülőknek a háláját fejezi ki. Feleségem, unokatestvére, a boldog édesapa, Bodrogkeresztúrról származik, nagyon jófajta borok vannak arrafelé, saját borospincéje van a családnak, a gyülekezet javára, lelkünk épülésére, a következő úrvacsorára a bort a család ajándékozta a gyülekezetnek, amit nagyon szépen köszönök az édesapának. Végül, de nem utolsó sorban a főgondnok úrnak a gondolatát szeretném megosztani a testvérekkel, aki azzal bocsátott utamra, hogy szabadságon lévő lelkipásztor az ne kifárassza a gyülekezetet, hanem üdítse fel. Úgyhogy ennek a nyomvonalán elindulva szeretnék ma közöttetek bizonyságot tenni. A kisgyermeket Dávidnak hívják, adta magát az ige, hogy egy olyan igét válasszak erre a mai istentiszteletre, amely Dáviddal foglalkozik, az ő személyével, és mi sem alkalmasabb annál, mint ami az ő elhívásáról, felkenéséről szól. Nagyon röviden, egy néhány szóban csak a bevezető, nagyon sokan ismerik az ő életét részleteiben, nagyon sokan tudjuk az ő életének tanításait, hogyan érkezünk el ehhez a pillanathoz. Isten népe leváltja urát abban a tekintetben, hogy olyanná kíván lenni, mint a környező országok, királyságok, azoknak a népeknek királyaik vannak, nekünk is földi király kell. Addig a pontig Isten választ mindig a maga idejében alkalmas vezetőket, Mózestől elegészen a bírák korán át Sámuelig, addig ő népének a királya. Egyben azonban figyelmezteti a népet, hogy felemelve királyi státuszra egy halandót, egy másik embert veszélyekkel és kísértésekkel jár. Itt szeretném elmondani azt, hogy gyakran kérdés az, hogy hogyan lehetséges az, hogy Isten kiválasztja Sault, és aztán mégis elveti. Igazából Saul személyében egy példa statuálása történik, hogy mi történik akkor, amikor a világ gondolkodása szerint tervezget, választ és a maga akaratát keresztül viszi egy nép, és Isten bemutatja Saulon ennek a csődjét. Csodálatos férfiú, a mi lovak királyunkról, László királyról jegyzik fel a krónikák, hogy egy fejjel magasabb volt minden kortársánál. Ugyanez igaz és elmondható Izrael első királyáról, Saulról is, gyönyörű szép termetű férfi, kimagaslik a körülötte álló közül. Azonban, ahogyan megismerteti az élő Isten a néppel, ennek a királynak a természetét kiderül, hogy noha testileg óriás, lelkileg törpe, ezért nem maradhat királya Izraelnek. Tudjuk, hogy milyen féltékeny ember, aki nem tekintve arra, hogy kik a szerettei, bárkit elpusztítani képesek, hogy a hatalmát megőrizze. Nem megyek a bemutatásban, a bevezetőben tovább. Ez az a helyzet, amelyben Isten úgy dönt, hogy már Saul életében elküldi Sámuelt és felkeni Izrael következő királyát. Az első gondolat, amiről szeretnék ma előttetek bizonyságot tenni, az, hogy Istennek a választása és a törvénye, a döntései örök érvényű. Nem nagyon gondolkozunk bele abba, hogy, vagy gondolunk bele abba, hogy ahogyan püspök úr is említette, Istennek a döntései a világ kezdetétől fogva elkészítettek. Nagyon nagy zavar van a református egyházunkban a predestinációval, ennek a reformátori tanítással kapcsolatban. Ahogyan elhangzott, mi reformátusok hisszük és valljuk azt, hogy Istennek az üdvösségre szóló döntései örök érvényűek és változhatatlanok. Ilyen döntés az, amikor kiválasztja magának Dávidot is. Isten kész arra, hogy egy új királyt, egy más lelkületű királyt állítson Izraelnek az élére. Nagyon fontos az, hogy megértsük, hogy Isten hogyan készíti elő nemzedékről nemzedékre azt a pillanatot, amikor Dávidot hirtelen, idézőjelbe teszem, a színpadra állítja, a reflektorfénybe állítja. Máté evangélium eleje nem csak Jézus Krisztus családfáját tárja elénk, hanem Dávidét is. Akinek ők anyja az a Ráháb, aki Jerikó városában tartatik meg, és a pogány bálványimádás közepette marad meg, és lesz Izrael népének részesévé, ő lesz majd Boáznak az édesanyjává. Ez a Boáz az, aki szintén egy pogány származású nőt, Rútot vesz majd feleségül, ő lesz Dávidnak dédanyja. Ezek az események egyáltalán nem véletlenszerűek. Az előző Isten tiszteleten beszéltem arról, hogy legyünk józanok, és értsük meg, hogy nincsenek véletlenek a mi életünkben. Minden, ami a mi életünkben történik, egy nagyobb, és a mi életünk nagyobb terve, egy egyetemes tervnek a része, Isten mindig keresztül viszi a maga akaratát, a maga szándékait. Csodálatos vigasztalás van ebben mindazoknak számára, akik komolyan veszik Istennek a szavát. Ugye, ahogyan a hitvallás mondja, gondolj bele, egy hajszál sem esetik le a fejedről, az ő tudta és akarata nélkül. Hogy lejjebben te is vigasztalást, különösen amikor azt látod az életedben, hogy nem mennek olyan rózsásan a dolgok. Ezek az események nem voltak véletlenek, hanem részei egy tökéletes tervnek, és Isten uralkodik, fenntart és bölcsen tart fel mindeneket. El akartam itt mondani egy illusztrációt, amit Napóleonról írtak fel a Waterloo-i ütközet előtt arra a kérdésre, hogy kinek az oldalán áll Isten, vajon Franciaországén, ezt a Pök Henry választotta, Isten annak az oldalán áll, akinek nagyobb az ágyúinak a tűz ereje. Volt azt hiszem Stalinnek is egy hasonló gondolata, amikor megjegyezte, hogy a Vatikánnak hány tankhadosztálya van, vagy valami hasonló. A pökhendiség, ez együtt jár az Isten félelmének a hiányával. Aztán elvesztette mind az ütközetet, mind a birodalmát, és feljegyeztetett Szent Ilona szigetén, ahol számüzetésben volt, hogy Kempis Tamásnak azt a immár közmondásossá vált gondolatot idézte keserűen, ember tervez, Isten végez. Mindig Isteni az utolsó szó. Elmondok ezzel kapcsolatban két igét, amelyet ide illőnek találok, és amelyet kevéssé ismerünk, az egyik a Zsoltárok könyvéből, az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. És egy másik csodálatos ige, amely Ézsaiás próféta könyvének 46. részében van. Előre megmondtam a jövendőt, és régen, amíg meg nem történteket, ezt mondom, megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Később látni fogjuk, hogy mivel testvérei jelenlétében kente fel Sámuel Dávidot, különösen az első szülöttnek maradt egy tüske az oldalában. Nem voltak hozzá olyan gonoszok, mint József testvérei voltak, de szűkebbűek maradtak. Lépjünk tovább. A második gondolat, amiről szeretnék közöttetek bizonságot tenni az, hogy Isten döntései örökérvényűek, de néha bizony nagyon meglepőek. Nagyon meglepőek. Elküldi Betlehembe Isaihoz Sámuelt az Úr. Amikor megérkezik, meg kell, hogy invitálja őket az áldozatra, illetve az áldozati lakomára. És jönnek a fiúk, és azt mondja az ige, amint megpillantja Éliábot, azt gondolja magában az öreg proféta, hogy ő az. Beszédesett nagyon az Ószövetség nevei. Éliáb az első szülött. Azt jelenti a név, hogy az én Istenem, Atya. Kell-e rátermettebb alkat, kell-e gyönyörűségesebb név ahhoz, hogy valaki méltán legyen Izraelnek a következő királya. Noha azonban külsőképpen rendkívül tetszetős Éliáb megjelenése, Isten lát valamit az ő személyiségében, ami alkalmatlanná teszi arra, hogy király legyen. Hogy mennyire jogos az Istennek a döntése, egyszer szólal meg a Bibliában Éliáb. Akkor, amikor Elemózsiát küld az apa kenyeret és sajtot az idősebb fiúknak, a filiszteusokkal harcolókhoz, amikor Dávid megjelenik a táborban, Éliáb így köszönti. Amikor legidősebb bátya Éliáb hallotta, hogy Dávid az emberekkel beszélget, haragra gerjedt, és ezt mondta, minek jöttél ide is, kire bíztad azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy vakmerő vagy, és rosszban töröd a fejed. Csatát akarsz te látni, azért jöttél ide. Féltékenység. Irítség. Előtte keni fel Sámuel, a legkisebbet, az első szülött előtt. És ő, aki addig mindenki fölött átlépett, és aki mindenkit megelőzött, azt kell lelkileg elszenvedje, hogy Isten ő rajta fölött lép tovább, és keneti fel a legkisebb testvérét. Nem tudja megbocsátani neki. Isten ezt tudja, Isten ezt a szívében látja. Jön a második testvér, Abinádám. A név azt jelenti, az én atyám, nemes. Ő sem választja az Úr. Jön Sammá. A neve ezt jelenti, meghökkentő. Lehetett valami a megjelenésében, fizikai alkotában, talán hatalmas testi erejében, ami miatt ezt a nevet kapta. Őt sem választotta az Úr. Talán fizikailag mindannyian birtokában lettek volna azoknak a képességeknek, hogy jó hadvezérek legyenek. Talán jó döntőbírók legyenek, mint királyok. De Isten nem ezekre az értékekre figyel. Isten azt nézi, amit az ember sohasem láthat. És noha azt gondolnád, hogy az öreg próféta, az öreg bíra megtanulta a maga leckéjét Saullal, az igéből kiderül, hogy bizony nem. Még mindig csak emberi szemekkel tud látni, ez a nyilvánvalóan lelki ember is. Meg kell tanulnunk az élő Istennek az igéjéből azt, hogy nem mindig az első benyomásaink, azok a bizonyos tartós benyomások, a meghatározóak. Meg kell tanulnunk, különösképpen vezetők választásakor, erről sokat lehetne beszélni most Amerika kapcsán, hogy mik azok a lelki értékek, amelyeket igazán keresnie kellene az embernek. Valakivel megosztottam itt a két istentisztelet között, hogy mélyen elszomorodott az a fekete igehirdető, akinek a nyilatkozatát hallottam nemrégiben, amikor azt mondta, hogy olyan szomorú, hogy az első fekete ember, aki eséllyel fut az amerikai elnöki tisztért, olyas valaki, akinek nincsen lelkiismerete, akinek nincsen lelke. Ezek azok a leckék, amelyeket meg kell tanulni az Isten egyházának, amikor választ vezetőket, előjárókat. Mik azok az értékek, amelyekre figyelnie kell? Milyen keservesen csalódtunk már mindnyájan, amikor olyas valakit választottunk, amikor abban bíztunk, hogy valakinek a befolyása, a pozíciója, az összeköttetései számítanak igazán, és nem pedig az, ami a szívében van. És milyen jó, és legyen hála az élő Istennek, hogy nem a mi szempontjaik a döntőek. Azt mondja az ige, Isten arra tekint, ami a szívben van. Amikor a te szívedre tekint, akkor vajon mit lát? Vajon amikor mi egymásra tekintünk és látjuk a rendezett külsőt, az ékes felöltözést, amikor látjuk a rendben tartott fizikumot, vajon tovább tudunk-e ennél látni? Vajon látjuk-e az igazi önmagunkat úgy, ahogyan Isten lát minket? Nyitott könyv előtte a mi életünk. Figyeld meg azt is, hogy mi nagyon gyakran az alapján ítéljük meg a másikat, hogy addig mit ért el a múltból egészen idáig a jelenig. Istennek a szempontja nem ez. Istennek a szempontja az, hogy te ebből a jelen állapotból mivé lehetsz majd. Az ő kezében, az ő szolgálatában, az ő dicsőségére. Nagyon érdekes, hogy Dávid annyira jelentéktelen a maga családjában, hogy meg sem hívják arra a lakomára, amelyre pedig Sámuel az összes fiút eredetileg meghívja. Dávid annyira jelentéktelen a családjában, hogy teljesen megfeledkeznek róla, és teljesen kihagyják ebből az ünnepből. Sőt, Dávid annyira jelentéktelen a maga családjában, hogy az apja, amikor rákérdez Sámuel, hogy nincs több fiad, azt mondja, hogy van még a legkisebb. Még csak nevén sem nevezi őt. És ha valaki, akit a többiek megvetettek, akit a többiek elutasítottak, vagy róla megfeledkeztek, lesz az Úrnak a választottja. Hogyan is beszél az élő Isten rólad és rólam? Nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim, írja Pál a korintusbeliekhez. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy a semmiket tegye valakiké. Hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Ő tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá. Hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Nem tudom, hogy téged hogyan és mikor szólított meg és hívott el Isten. Ez azonban csodálatosan beszél arról, hogy Isten a senkiket, a semmiket képes tenni valakiké. Végezetül nagyon röviden hadd beszéljek arról, hogy mik azok az értékek, amelyeket felfedezhetünk ennek a ifjú Dávidnak az életében, akik alkalmassá tették őt arra, hogy Isten kiválassza őt. Van ennek a történetnek egy epizódja, amin nagyon meglepődtem. Tudnélik, amikor megérkezik a próféta Sámuel, egy ceremóniát rendeznek, egy ilyen megtisztulási ceremóniát, hogy mielőtt az áldozati lakomára mennének Isai és az ő fiai, legyenek tiszták. Nyilvánvaló, hogy itt a bűnökkel kellett valamilyen módon leszámolni, ezektől kellett nekik megtisztulni, hogy készek legyenek a lakomára. Figyeld meg, hogy milyen érdekes, hogy amikor Dávidért szólítanak, amikor őt hívják, neki nem kell keresztül menni ezen a procedúrán, ő kész. És mivel Istenhez semmi tisztátalan nem járulhat, és mivel vele kapcsolatban pont Isten mondja azt, hogy rajta ő az kent fel azonnal, látjuk, hogy Dávid annak a hívőnek a képe, aki mindig tisztán tartja a maga szívét. Én hadd bátorítsak minden testvéremet itt most arra, hogy tegye ezt, hogy neki felkenetése előtt is már erre gondja volt, hogy a szívét tisztának őrizze meg. Aztán azt mondja az Istennek az igéje, hogy rá lehetett számítani. Azt mondja az ige, amikor Isten elhívja Dávidot, akkor ő nagyon hűségesen azt teszi, amit neki feladatul adtak, őrzi apjának a juhait. Nagyon érdekes, hogy miután királyában felkente, megy vissza őrizni a juhokat. Hallottad Eliábot, a legidősebb testvért, hogy kire bíztad azokat a juhokat, akiknek a gondja rád volt bízva. Sőt, miután Saul udvarában játszik a királynak Dávid, ezután is visszamegy apjának a juhaihoz. Isten abban találja, ami rábízatott, és nagyon hűségesen vigyáz arra, ami rábízatott. Ismered az igét, jól van, jó és hű szolgám. Kevésen voltál hű, ezután többet bízok rád. Amikor az apja nézett Dávidra, csak a legkisebb fiát látta. Amikor a testvérei néznek rá, látnak egy kis taknyost. Amikor Sámuel tekint rá, lát egy piros posgás, szép szemű ifjút. Amikor Isten tekint rá, egy királyt lát. Hadd bátorítsak mindenkit, aki itt van, álhatatosságra és hűséges szolgálatra. Nem mondhatom, hogy nem esett jól az, hogy amikor beléptem a templomba, arcokat, szemeket láttam felragyogni. És én is annyira örültem annak, hogy ismerős arcokat találtam ugyanabban a szolgálatban, ugyanannak a szolgálatnak a hűséges végzésében, kezdve azoktól, akik észrevétlenül felvarázsolják a énekszámokat a táblákra, az orgona mellett, akik szolgálnak, akik az újságot, a irat terjesztésben szolgálnak, vagy akik hűségesen jönnek az Isten tiszteletére, nem beszélve az ige szolgáiról. Milyen jó ezt látni, milyen jó hazajönni. Erre bátorítok minden testvéremet ezen a délelőtt. És végezetül Isten azokat választja ki, akik őt ismerik, és akiket megválasztott. Dávid nem akkor hall először Istenről, amikor felkenetik királyá. Figyeld meg ezt az ifjút, hogy hogyan beszél két helyen is az Istenhez fűződő kapcsolatáról. Azt mondja a 17. rész 37. versében. Ezt mondja Dávid: az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezétől is. A 45. versben pedig így beszél Góliáttal: te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Isten azokat választja ki, akik keresik őt, akik vele személyes kapcsolatban állnak, akik olyan bensőséges leírását adják ennek a viszonynak, ami meg van örökítve a 23. Zsoltárban. A jó pásztorról szóló Zsoltárt írja egy hűséges pásztor. Isten azokat hívja, akik ismerik őt. Isten olyan edényeket választ, akiket megtisztított és megváltott. Elmondtam egy gondolatot az előző Isten tiszteleten, ezzel fejezem itt ma be közöttetek. Nem kiragadva, kipécézve senkit, hallgasd szeretettel. 2002. márciusában az utolsó Isten tiszteleten a Krisztus himnuszról beszéltem. Ebben hangzik el az, hogy eljön az idő, amikor minden térd meghajol Jézus előtt, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Minden térd és minden nyelv, az Isten ügyének az ellenségei is. A kérdés tehát nem az, hogy te térdet, fejet hajtasz-e az Úr Jézus Krisztus előtt, a kérdés csupán ennyi: mikor? Ma még tart a kegyelmi idő. Ma még lehet, és ma még szabad hozzájönni. Mert eljön majd az idő, amikor az emberfia eljön, amikor már túl késő lesz. Te, Isten gyermeke, felemelt fejjel, örvendezve várd ezt a napot. Örvendezz, mert elközelített a te diadalodnak, a te dicsőségednek napja. Isten áldjon meg benneteket, Isten legyen veletek, és Isten áldjon meg mindannyiunkat Jézus Krisztus által. Amen. Az ige hirdetésére válaszolva keressük ki a 392. dicséretet, ennek a második versét énekeljük: kihívott minden népből egy lelki népet itt. Emberi ésszel, értelemmel felfoghatatlan, hogy miért választott ki pont azokat, akiket arra méltatsz, kegyelmes Istenünk, hogy magadhoz vonzd Jézus Krisztus által, hogy az ő vérén keresztül megtisztítsd, hogy felkészítsd őket arra az örökké való együttlétre, amely meghaladja a mi értelmünket. Köszönjük, Istenünk, hogy mi hihetjük és tudhatjuk, hogy mi választott gyermekeid vagyunk. Add, hogy megmaradjunk a hűségben, hogy ne csüggedjünk, különösképpen el ne tántorodjunk. hanem az eljövendő nehéz időkben és próbatételekben maradjunk állhatatosak. Imádkozunk azokért a gyülekezetekért elsősorban, amelyekben szolgálatot végzünk. Hogy a te lelked szüljön újjá életeket, hívjon el életeket a szolgálatra, hogy olyan király helyett, aki keresi a maga dicsőségét, lehessünk olyan szolgák, akik keresik az ő uruknak a dicsőségét. Oly sokszor csalódtunk a magunk választásaiban, adj bölcsességet és adj értelmet, hogy azokat a szempontokat vegyük előre, amelyek a tiéd. Téged kérünk arra, drága édesatyánk, hogy őrizd meg a mi árva nemzetünket, a szétszoratottságban élőket, a diaszporában lévőket, azokat, akiknek az élete megkeseredett ilyen vagy olyan okból. Imádkozunk azokért a családokért, akik tragédiákat szenvedtek el az elmúlt héten. Azok ezért a pécsi családért, ahol egy nagymamát és egy kicsin gyermeket gázoltak halálra. Kegyelmes Istenünk, hallgass meg minket Jézus Krisztusért. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátok azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek! Mielőtt a hirdetése következnének, még csak annyit akartam elmondani, hogy most innen lemegyek, hogy leüljek abba a székbe, ahol nagyon sokat ücsörögtem, és azt azért el kell mondanom, hogy 6 év alatt nagyon sokat hallgattam magam, legalább azt nagyon köszönöm, hogy addig hallgathattam másnak az ige hirdetését, amíg a keresztelő zajlott. Isten áldja meg a gyülekezetet, remélem, hogy hamarosan viszont látjuk egymást.
A himnuszt énekeljük el befejezésül. Utána vegyük az áldást.
Kegyelem legyen mindazokkal, akik soha el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk a mielőbbi viszontlátásra.